nekünk. Nem tudom, hogy szokták-e a testvérek ezt a köszönést használni, ugye amikor templomba megyünk. Nekem szinte a véremmé vált ez a köszönés, hiszen az iskolában, az egyházi iskolákban így köszöntik egymást a diákok és a tanárok, és valóban ennek egy nagyon nagy biztató, vigasztaló ereje van nekünk, egy erős várunk van, egy erős oltalmunk van. Mai reggelen tehát mindenkit sok szeretettel köszöntök. Az áldatra készülve a 286-os éneket énekeljük. 286-os ének első 4 versszakát. Legyen ez a mi reggeli elcsendesedésünk az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, más se vesz bennünket körül, mint a Te igéd. Ahogyan olvashatjuk, ahogyan hallhatjuk, és ahogyan most énekeltünk róla, mint kincsünkről. Segíts, hogy ezen a délelőttön valóban rá tudjunk csodálkozni a Te ajándékodra, és segíts, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy valóban igazi kincsnek tartjuk-e, valóban telve van a szívünk vele. Így áld meg ige hallgatásunkat, légy itt velünk. Amen. Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből a 3. fejezetnek a 16. és 17. versét olvasom az áhítat alapigéjeként. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kedves testvérek, ezen a mostani konferenciánkon ugye vesszük sorra a szóluszokat, az 5 szóluszt, amit ugye Luthernek tulajdonítunk, vagyis arra, hogy mi az, amire ő felhívta a figyelmet, amin a mi hitünknek, a mi keresztény létünknek alapulnia kell. És ezek közül, ugye az egyik, a mai napon láttuk is ott kivetítve, hogy szóla szkriptúra. Tegnap este olyan élvezettel hallgattam Deme János testvéremet, mert ő papgyerek. És ugye én is az vagyok. Elhangzott itt a Pintér Karcsi bácsi neve, azt hiszem az is sikerült azonosítani, hogy ő az én édesapám, és éppen azért, mert a Pintér Karcsi bácsinak vagyok a lánya, nem is volt olyan könnyű, megtérni és Krisztushoz közel kerülni. Ez a pap gyerekeknek egy külön nyűge és a keresztény családban felnővő gyerekeknek egy nyűge, hogy mindent tudnak az Isten dolgairól, mindent. Tudja, hogy mit kéne kérni imádságban, de nem akarja kérni imádságban, mert nem akarja magát elkötelezni ennek az Istennek, ennek a Krisztusnak. De ha gyerekkorom eszembe jutott tegnap este, akkor az is eszembe jutott, hogy mindig így hallgattam, amikor édespám a konfirmandősokat tanította, hogy szól a Szkriptúra. És hogy mindig az mondja, hogy szól az írás, a Szkriptúra. És ezzel akarom kezdeni az igehirdetésemet, vagy ezt a mai reggeli együtt gondolkodásunkat, hogy végülis erről van szó. Hogy amire ma föl akarja az Isten hívni a figyelmünket az igén keresztül, hogy megszólal-e az Isten igéje a számomra. Valóban személyes táplálékommá válik. Találkozom-e az igén keresztül Jézussal? Van-e találkozásom az élő Istennel, és általa engem ez az élő Isten tud-e formálni a vezetésére, ráhagyatkoztatni? Nekem szól-e az ige? Annak is tanulva voltam, amikor az egyik ifjúsági órára bejött egy fiatal ember, és mondta, hogy Karcsi bácsi, megszólalt a Bibliám. És akkor valóban engem is egy irigység fogott el, hogy bárcsak nekem is megszólalna a Bibliám, bárcsak én is érezném, hogy hozzám szól az Úristen, és hogy én itt nekem az Isten igéjének az olvasása közben találkozásom lehet az élő Úrral. Mert hiszen is most már Luther Mártonra akarok utalni, Luther azt mondja, hogy a Szentírás az Isten igéje az, amely teremti a gyülekezetet, teremti az egyházat, kreáció, ez a szó szerepel ott a latinban, amely megteremti az Istennek a népét, és megteremt engem is, mint aki hozzátartozom. Az Istennek a választotta vagyok, Istennek szeretett gyermeke vagyok, akiért életét adta Jézusban. És ugye tudjuk, hogy miért mondta Luther Márton, hogy egyedül a Szentírás, hogy nekünk nem lehet máson igazodnunk, mint a kinyilatkoztatott igén, Istennek kinyilatkoztatott szaván, és ezen kell megmérnünk minden. Nem nekünk kell megmérnünk a Szentírást, hanem a Szentírásnak kell bennünket megmérnie, bennünket uralnia. És ezért mondta azt, hogy nagyon szerette Augustinust. Úgyhogy ha Luthert olvassuk, akkor sokszor találunk utalást Augustinusra, az egyházatjára. De őt is azon a szemüvegen keresztül nézte, hogy a Szentírásnak megfelelő-e, a Szentírásnak a szitáján keresztül átfolyik-e mindaz, amit Augustinus tanít. Primus, ugye egyedül a Szentírás és annak primus, kiemelkedő, egyedülálló szerepe van, első, és nem primus inter pares, nem az egyenlő közül, és nem primus primissima, ahogyan ugye a díjat szoktuk mondani, a primus. Semmi más nem lehet eligazítás a számunkra, mint Isten igéje. Luther életéből ugye tudjuk, hogy a vitái során is mindig arra hivatkozott, hogyha engem meg nem győznek a Szentírásból, addig én nem vonom vissza a tanításomat. Az egyház az az ige méhében fogantatik, ez is Luthernek egy képe, van csodálatos kép, hogy tényleg ott születik meg az ember, amikor az Istennek az igéjét olvassa, és akkor egyszer csak ez életté válik a számomra. És szinte minden, amit olvasok és hallok, enyém lesz. És én a barátaimnak úgy beszéltem a megtérésemről, hogy gyerekek, eddig olvastam, most meg nem tudom, hogy van, tudom. Eddig úgy hittem, sejtettem, most meg tudom, hogy így van. Hogyan történt? Hát úgy, az Isten igéje a Szentléleknek az ereje által átformálja a gondolkodásunkat. Mi az Isten igéje? Ezen a mai reggelen ugye leszűkítettem azért a Szentírásról való gondolkodásunkat, abban az igében, amit Pál apostoltól olvastam föl, Timóteusi levélből, és azért választottam ezt a mottórajzot ide, vagy logórajzot az áhítathoz, mert hogy ott látjuk a szól, a Szkriptúra feliratot, a Bibliát, és mint egy útjelző táblát. Az Istennek az igéje az olyan, mint egy útjelző tábla. Vezet, mutatja nekem, hogy hogyan tudok növekedni a hitben, hogyan tudok Krisztushoz közelebb kerülni, hogyan tudom megélni a küldetésemet, amiért engem az Úristen ide küldött erre a földre. Ugyancsak Luthert idézem, bizonyára van ennek szebb magyar fordítása, de én most angolba készültem, angol szövegeket nézegettem, és azt írja Luther Márton, hogy Istennek az igéje annyira betölt és megelégít engem, hogy kitart erre a földi életre, sőt, oda átra is. És ő is ugyanerről beszél, az Isten igéje egy iránymutató tud lenni a számomra, hogyha betölt engem, ide is eligazít, oda átra meg pláne eligazít engem. De amikor megnéztem a Tibótosi levélhez írott levélt, akkor azt is megnéztem, hogy Pál apostolnak a gondolatai, ugye azt mondta, felsorolta, hogy miben iránymutató az Isten igéje. Hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Megnéztem, hogy hol hangzik el. És azt a címet viseli a harmadik fejezet, hogy az utolsó idők ámítói. Vagyis, hogy az iránytűre miért van az embernek szüksége? Mert tele van a világ, és nem csak a világ, tele vannak a mi keresztjének mondott közösségeink is ámítókkal, akik kicsavarják az Isten igének az üzenetét. Már Pál apostol idejében ott találtuk a gnosztikusokat, vagy ugye titkos irat, és az apokrif evangéliumok között van egy olyan, amelyikben van egy ilyen jelenet, hogy oda megy Jézus Tamás apostolhoz, fülébe súg valamit, és a többi tanítvány izgatottan kérdezi, hogy mit mondott neked a mester. És akkor Tamás kellő tekintéllyel mondja, hogy ha ezt ti megtudnátok, nem tudnátok elviselni. Egy csodákat Jézus azt mondta, hogy gyerekek, értik meg az ő evangéliumát. Az, aki rámer hagyatkozni szavára. Kristálytiszta az Istennek az ígéje, nem komplikált? Egy dolgot kell tenni, ugorj a kezébe, bízd rá magad, higgy benne. És akkor egyszer csak az emberben meg ezen gyermeki bizalom, hogy átadom magam Krisztusnak, minden világossá válik, minden érthetővé válik. Ámítók. És most ennek az összefüggésében szeretnék szólni arról, hogy ebben a mai világban, amiben élünk, nem magunkat kell csak töltegetnünk az Isten igével, hanem az Isten fel akar arra is készíteni, hogy el ne tévesszük az irányt. Hogy el ne tévesszük az irányt. És ugye így mondja Luther, hogy betölt engem az Istennek az igéje, megelégít engem. És az a szó szerepel ott a vallomásában, mint amikor az ebédnél azt mondja az ember, hogy nem bírok már többet tenni, nem fér több belém. Na de az azt jelenti, hogy már annyira tele vagyok, hogy tele vagyok energiával is. Hogy van miből merítenem, van mihez folyamodnom. Nem mindenki van abban az élethelyzetben, amit most nekem egy kicsit át kell élnem, hogy vannak ellenségeim. Nem én szereztem magamnak, de nem én akartam, hogy legyenek. Valakik, akivel az ember akaratlanul konfliktusba kerül, vagy akik nem értik meg őt. És amikor tegnap este János idézte, hogy asztal terítesz, akkor az folytatódik tovább ellenségeim szeme láttára. És igazából a Jánosnak, a Deme Jánosnak a vallomásában is ott volt, hogy nem értik az orvosok, hogy nem pánikol ez a beteg. Ellenségeim idézőjelbe téve, akik még nem értik az Isten igéjét, azoknak a szeme láttára terítesz nekem asztalt, hogy nekem békességem van. És igazából ez az, amit én is sokszor, amikor feszült helyzetbe kerülök, átélek, hogy engem támadnak, és mégis nekem van erőm. Nekem van békességem, nem magunktól van ez, hanem asztal terítesz nekem, megtöltesz engem, és ellenségeimet eszi a fele, ugye? Hogy honnan van neki ennyi ereje. Asztal terítesz. Na de van-e bennünk ilyen békesség? Tényleg feltöltekezett állapotban vagyunk-e? És így fogalmaz az igében Pál apostol, ugye, hogy felkészítse a szenteket. Az eredeti nyelven megnéztem, és ott úgy hangzik, hogy alaposan felszereltek legyenek. Nem a felkészítés, az talán egy kicsit olyan szellemi dolognak tűnik, de itt azt a szót használja, hogy felszerelt, hogy legyen eszköz a kezükben. Legyen eszköz a kezükben. Amikor valaki le akar téríteni az útról, amikor támadni akar, amikor nehéz helyzet van, van-e mihez folyamodnom? Van-e fegyver a kezemben? Van-e eszköz a kezemben, amivel tudok szolgálni mások felé? Őrizzen meg bennünket az Úristen attól, hogy eszköztelenek legyünk. Amikor készültem az igehirdetésre, akkor az a mondat került elém Luther Mártontól, aki azt mondta, hogy a teológust nem a értelem, a gondolkodása, nem az olvasás, nem a spekuláció teszi igazából, hanem a Krisztussal való együttjárása, az élet, sőt, a halála és a megpróbáltatásai. Amikor átkozott leszek Krisztusért, vagyis a kísértésekről szól Luther, azt mondja, hogy igazából akkor mélyül el bennem az Isten igéje, akkor értem meg Krisztust, és itt ez rímel arra, amit tegnap Deme János mondott nekünk, hogy miért volt az ő szenvedése. Sokkal alkalmasabbá tesz az Úristen a próbákon keresztül, és hitelesebbé tesz. Azt mondja, felfegyverkezett legyek, eszköz legyen a kezemben. És sokszor az Úristen úgy adja az ember kezébe az eszközt, amikor nagyon nagy nyomorúságba enged. Amikor megenged próbákat, betegséget, veszteséget az életünkbe. És ha szabad egy történetet hoznom elő, néhány nappal ezelőtt hívott fel engem egy református lelkésznő, aki valahol az interneten rátalált a nevemre, nem ismertem őt személyesen, és sírva mondta el nekem, hogy ugye szabad beszélnie hozzám, mert a férje öngyilkos lett. Miért keresett engem, ugye tudják a testvérek. És akkor őt kellett erősíteni, vigasztalni. És volt mivel vigasztalni. Mert el tudtam neki mondani, hogy azon az éjszakán, amikor az én férjem halt meg, akkor azt végiggyötrődtem. De az Isten adott nekem egy igét. Akkor ez engem megtámogatott, és én most elmondom neked is, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségünkön, hanem úgy kísértés szenvedett hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk hozzá bizalommal a kegyelem királyi trónszékéhez, hogy irgalmat nyerjünk. Van mit adni, meg kell harcolni, de akkor lesz eszköz a kezünkbe. Isten igéje nem úgy jön mindig, mint a manna. Van, amikor keresni kell. Van, amikor tényleg vezetést kell kérni, hogy mutasd meg utadat, ugye, az egyik énekünknek a sora. De ha megtaláljuk, akkor nem leszünk eszköztelenek. Missziói konferencián vagyunk. Isten föl akar bennünket fegyverezni. Szól a Szkriptúra. Itt a fegyver. Imádkozzunk. Istenünk, kapkodunk mi is sokszor fűhöz, fához. Keresünk megoldásokat, jár az agyunk. Ahelyett, hogy tényleg leborulnánk előtted, megnyílnánk és kérnénk, hogy vezess bennünket igédben. Hiszen iránytű. Mindenre elég nekünk a te szavad. Kérünk, Urunk, hogy így táplálj bennünket igéddel. Te tudod, hogy milyen kérdésekkel érkeztünk erre a konferenciára. Milyen feladatok, milyen bánat, szomorúság, vagy éppen milyen öröm van bennünk, de amiben mégis várjuk, hogy a te áldásod legyen rajta, vagy lássuk, hogy mely az, amire akarsz bennünket vezetni. Nyisd meg bennünket, Urunk, hogy veled, a te szavaddal akarjunk töltődni, hogy jól fegyverzettek, jól felkészítettek lehessünk ebben az ámítással teli világban. Így légy velünk, Urunk. Amen. Az énekünket folytassuk, amelyiknek a sora ugye arról szól, hogy menedék benne van, hogy a negyedik verszakban énekeltük, hogy az Isten igéje menedék, és nem csak abban, amikor viharok vannak, hanem akkor is, amikor hamis ámításokkal van az embernek dolga, menedék az Isten igéje. 5. versszaktól kezdődően 286-os ének.
Thank you.
Kedves testvérek, ma délelőtt egy előadást kellett volna tartanom, de én úgy gondoltam, hogy átadom a terepet az életnek, mindannak, amit az Isten tud végezni az ő szolgáin keresztül, és nem csak lelkészeken keresztül, hanem mérnökökön, vízmérnökön, tanárokon, vagy akár a legegyszerűbb konyhás szakácsokon, konyhás embereken keresztül is. A Külmisszió Egyesületet szeretnénk bemutatni, de azért nem térek el abban az értelemben a mai napnak a gondolatától, hogy egyrészt a Szentírás az, ami összeköt bennünket a világ távoli pontján élő testvérekkel, és ugye a misszió annó úgy indult, hogy a szavakat, az Isten szavát, az Isten igét el akartuk juttatni azokhoz a népekhez, akik róla még nem hallhattak. Ma egy kicsit megfordult a világ, a déli féltekén több keresztjén él, mint az északi féltekén, Amerikában, Észak-Amerikában vagy Európában. Az Egyházak Világtanácsának a statisztikáit néztem meg, és kétharmad, egyharmad az arány. A vezetőségnek a tagjai között is nagyon érdekes volt, egy 60 tagú végrehajtó bizottság tagjai között fekete színesbőrű volt. 40 fő színesbőrű volt. A Külmisszió Egyesületet szeretném nagyon-nagyon röviden bemutatni, amelyeknek kezdetben ugyanez volt a szándéka, hogy az Isten igéjét eljutassa a világ olyan pontjaira, ahol még nem ismerik a Szentírást, és nem találkoztattak Jézusnak az üdvözítő tervével. Ugyanakkor pedig mostani szolgálatáról, amelyik egy kicsit megfordult úgy szintén, Bálint még Kisbeáta fog szólni róla. De ha az igéhez kapcsolhatnék, amiről az áhítat szólt, valahol a déli féltekén is van feladatunk abban, hogy az Isten igéhez, az iránytűhöz igazítsuk a testvéreinket, mert ott is megjelentek ám az ámítók. Ott is megjelentek az ámítók. Nem helybeliek, hanem importálják oda az ámítást. Evangélikus Külmisszió Egyesület közel 110 éves. Nem is látszik rajtunk, ugye? Jól tartjuk magunkat. Ebben segített az is, hogy a szocialista időszakban, a kommunista időszakban 40 év szünetet élt meg ez a szervezet. Itt láthatják a testvérek, hogy 1909-ben alakult, 1948-ban más néven szerepelt már Evangélikus Missziói Szolgálat, és aztán látunk egy hosszú szünetet, 1992, amikor újra alakult a Külmisszió Egyesület, akiknek a képviselői vagyunk most itt a konferencián. Van egy nagyon precíz szervező titkárunk, Trifán Krisztina, aki szeretettel köszönti a testvéreket, nem tud itt lenni közöttünk. Ő annyira precíz, hogy még azt is odaírta, hogy mióta lettünk egyházi civil egyesületi szervezet. Tehát, hogy legálisan, jogilag is megfeleljünk ennek a mai magyar előírásoknak. Az ECME célkitűzéseit olvashatják a testvérek, ugye az evangéliumnak a hirdetése, de ugyanakkor azért bővült azzal, hogy más missziói szervezeteknek a munkájában is részt vegyünk, illetve, hogy diakóniai szolgálatot is vállaljunk. Lehet, hogy most lelövöm Beának a mondatát, amikor ő kijutott Kenyába, azt mondta, hogy éhes gyomroknak nem lehet az élet kenyeréről beszélni. Ugye szükség van arra is, hogy a mi testvéreinket, az evangéliumra vágyakozókat testi táplálékkal is ellássuk. Itt láthatják a testvérek, hogy ugyanitt Magyarországon nem vagyunk egy túl nagy szervezet, de külföldi egyházi szervezetekkel tartunk kapcsolatot, akikkel vannak közös projektjeink. Például a Mission Einevelt-tel, ez a Bajor testvéregyházunknak a missziói intézménye, ővelük Kongóban van egy közös projektünk, diákokat támogatunk, az iskola díjukat, illetve a ruházatukat próbáljuk a támogatásunkkal megadni nekik. A FELM, az a Finn Missziói Szövetségnek a rövidítése, az ELCA, az Amerikai Evangélikus Egyház, akikkel jelenleg úgy álltunk kapcsolatban, hogy pályáztunk náluk, hogy küldjenek egy kicsi pénzt nekünk, akik segítettek egy kicsit abban, hogy a Nairobi Girls tagjai, a diáklányok eljöhettek Magyarországra. LVS, ennek a rövidítésnek tudjuk, hogy melyik szervezetet akar. 1984 Budapest, azóta nem is volt a mi számunkra több nagygyűlés, csak a budapesti, ugye a Lutheránus Világszövetség nagygyűlése. És a Wycliffe társaságot emelném ki, amelyik egy missziós szervezet, ismert a testvérek számára, akik azt tűzték ki célul, hogy minden kis nemzetnek is, kis törzsnek is a nyelvén olvasható legyen, anyanyelvén olvashassák a Szentírást. A Wycliffe-en belül Csépe Andreát támogatjuk, aki Közép-Ázsiában, illetve a Himalája környékén szolgál, és ott fordítja le a magar törzsek nyelvére Isten igéjét. Itt láthatják a testvérek a szolgálatainkat, Indiában élő lányoknak, akiket sokszor a családok magukra hagynak, szeméttelepre kivisznek, mint egy kóbor kutyát, mert ugye egy lánynak az eltartása nem jövedelmező, hiszen menyasszony díjat kell adni, hogyha férhez akarja valaki adni a lányát, ezért az ő megsegítésükre 5 forintokat gyűjtünk össze, és segítjük abban a családokat, hogy ne vessék ki a gyerekeiket, hanem legyen ennivalójuk. Kongót említettem, Kenyáról Bea fog szólni, Csépe Andreát is említettem már a testvéreknek. Tavalyi missziói konferenciákon hallottunk arról, hogy Mozambikban, ugye egy nagyon ébredés indult el, teológus hallgatók jelentkeztek, akik Isten igét szólni kívánják a saját népüknek, és az ő ügyüket, a lelkészképzés ügyét is támogatjuk. Jó Angelika és Jó András, akik még nincsenek itt, ők a mi új lehetőségeink, az új kapuk, reménység szerint tudunk majd róluk is szólni. És egyetlen utolsó kép, amivel Beának az előadását szeretném felvázolni, ugye a Kriszti nagyon szellemesen ezt a címet adta, hogy Ó, mesebeli Afrika, aztán ez a KFT, mindegy, valamelyik rockzenekarnak volt ugye ez a zenéje. Hát ez a mesebeli Afrika azért ez egy veszélyes helyzetű ország. Eleve itt látunk, egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mekkora hatalmas demográfiai robbanás van. 900 millióról 3,8 milliárdra nőtt a lakossága mai állapotok szerint, és ugye ennek a Észak-Afrikából érkező menekülteken keresztül érezzük a hatását. A szolgálatunknak van egy ilyen célja is, hogy ott segítsük őket, ahol az ő otthonuk van, ahol a kultúrájuk van, ott találják meg az egzisztenciájukat, és innentől átadtam a szót Beának.